legrangosabb kupa sorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most torony magas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton, 18 órától a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádiószínház Kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház Kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Orvosnak indult, praktizált is. Ma viszont a legjelentősebb magyar írók között tartjuk számon a 125 éve 1901. áprilisában született Németh Lászlót, a néplélek és a női lélek jó ismerőjét, a magyarság felemelkedésére az úgynevezett harmadik utat kijelölő, a nemzeti összetartozást és összetartást mindig és minden módon fontosnak tartó egyedi hangú alkotót. A Siroki üdülés emlékanyagából építkező Aurela kékesremegy című kisregénye az induló íróalkotása, amely a Németh Lászlóra általában jellemző sötét tónusú, dramatikus hangvételű írásoktól gyökeresen eltér, bizonyítva az író sokoldalú tehetségét már a kezdetektől. Az MÜ-ből készült 5 részes rádiójáték első részének meghallgatása előtt beszélgetésre invitálunk kedves hallgatóinkat. Hangmérnök kollégánk Németh László, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Csűrös Csilla. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Gró Gáspár József Attila díjas irodalomtörténészt, kritikust, közírót, és Sete Vilmost, a hangjáték rendezőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Egy idézetet is ideírt a kedves szerkesztőnk Csűrös Csilla, Németh Lászlótól való az idézet. Az Aurela kékesre megy kalandos, játékos, ironikus nyári történet. A Napkelet munkatársai asztalánál, mint hiánycikk, méltánylást talált, még Halász Gábornak is volt rá dicsérő szava. Mint hogy a felsőgödi szomorú fűz alatt, akkor már elkészült az emberi színjáték, említést téve róla kaptak rajta. Valami olvasmányos regényt vártak benne szegények. Hát először talán helyezzük el ezért ezt az írást az életműben, mert hát Németh Lászlót nagyon sokan ismerik, de nem biztos, hogy ezt a művet ismeri bárki is ma már.
Nem biztos, mert Németh László maga is azt nyilatkozta, hogy nem a novella volt az élete meghatározó műfaja. Utólag leginkább az esszéit tartjuk sokra, és ezek a legmaradandóbb művek, azután a regények, vagy más olvasó réteg számára a regények az elsők, és szegény novellák azok a harmadik helyre jutnak.
És hol vannak a színdarabok?
Azok nagyon vegyesek.
Na de az Aurél egyébként meg kis regény, bocsánat, igen, hogy egy belevágtam
igen,
a szavába.
És a versek, igen, amiket Németh László a szakmával ellentétben sokkal többre tartott, mint az olvasók. Úgyhogy ez egy súlyos félreértése volt, én mindig csodálkozom is, mert a versek bizony nem jók. A novellák egyébként jók, csak nincs belőlük sok, és azoknak a színvonala is hullámzik, de azért mindegyik kiváló. Ilyen szempontból a mai olvasónak, hallgatónak, nézőnek sokkal nagyobb a kilengése a színműveknek. Ezért mondtam, hogy a harmadik hely, noha terjedelemben nyilvánvaló színműveknek a rendkívül nagy száma. Nos, ez az Aurela kékesre megy. Ez egy egész különös képződménye a Németh László életműnek, nincs nagyon hasonló hozzá. Mindegyik a maga módján komolyabb, bár ennek a komolysága is elég súlyosnak mondható, azt gondolom róla, mert tulajdonképpen egy borzasztó, kiábrándító történet. Hozzátéve egyébként, hogy a világa az nagyon erősen kötődik a 20-as évekéhez, amikor a trianoni végzetes döntés után a magyar társadalom megrendült, a korábbi biztosnak gondolt vagyonok elúsztak, akár a hadikölcsönnel, akár másként. Tehát a közérzet, Németh László is, és az ábrázolt világnak a közérzete is azért elég rémítő. És ez ennek a novellának a témájába is beépül, hiszen egy lecsúszott család, egy nagy jövedelmű, korábban nagy jövedelmű lecsúszott család, özvegy édesanya próbálja, hogy úgy mondjam, elsózni a kislányát egy jó partiba. Most a történet persze ismerős, akár Mikszától, Jókaitól, akárkitől, Herceg Ferenctől, Gyurkovics fiú, Gyurkovics lányok. Szóval, hogy ez a házasság téma, nem beszélve, hogy az angol irodalom központi témája, a házasság szerzés, házasság kötés, egy biztos egzisztenciát biztosítani a lánynak.
Szóval szórakoztatóan fordulatos hangvétele is könnyed.
Igen, hát ez az akkori szalonvígjátékoknak, társasági drámáknak is kedvenc témája volt, írt ilyet azért a Herceg Ferencen kívül, még a későbbiekben akár Rejtő Jenő is hasonlókat, és úgy el lehet gondolkodni, hogy ezt a történetet vajon hogy adná elő Jókai, hogyan írná meg Mikszát, hogyan írná meg mondjuk Móri Zsigmond. És közte ott van Német László, aki megírja, mindegyikből van benne egy kicsi, egy kis humor, egy kis tragikus távlat, és a többi, és a többi. De hát végül is a helyzet az, hogy egy tényleg végjátékba illő félreértéssel sikerül ennek a remek házasság kötési szándéknak kisiklania.
Végül is ő mindig is a helyét kereste, nem? Tehát, és nem is nagyon találta meg.
Német László mindig úgy érezte, hogy megvan a helye, csak a világ ezt nem méltányolja. Ugye, így és írja a naplójában, nem biztos, hogy tőle származik a szófordulat, de hogy ez járja, hogy Német Lászlónak üldözési mániája van, de ettől függetlenül üldözik is. Tehát egy olyan üldözési mániás, akit valóban üldöznek. De Német László tulajdonképpen mindig megvolt valamiért bántva, sértve, és ebben nem csak a túlérzékenysége, bár úgy annak azért döntő szerepe volt ebben az élményben, hanem a társadalomnak is megvolt a maga szerepe, mert hiszen nem egy kialakult társadalom volt, szünet nélkül mozgásban volt, maga a társadalom is kereste az útját. Hát világos, hogy aki ebben a világban él, az is keresi a maga útját, és ha belegondolunk, akkor az életnek ez az útkeresés minden időkben az egyik legfontosabb része.
Sete Vilmos hogyan közelített ehhez a műhöz? Könnyű egyáltalán Németh Lászlót hangjátékká alakítani?
Így, hogy már meghalt, így már könnyebb, mert amikor még élt, akkor ő nagyon nehezen engedte az adaptációkat. Hogyha ő szerződött valamiféle adaptációra, akkor úgy szerződött, hogy a szerződésbe beleíratta, hogy ő mindenbe beleszólhat, és utána ő kegyet gyakorolt az alkotókkal szemben, hogyha valamit megengedett, és ha a végén úgy érezte, hogy valami rosszul sült el, akkor mindenkit lecseszett. Ez így történt az Iszony című film esetében is, ahol szépen megengedte a rendezőnek azt, hogy kiválasszol a szereplőket, majd a végén elmondta, hogy rossz volt a szereposztás.
Egyébként az Iszonyt a Magyar Rádió is elkészítette hangjátéknak még jó régen, abból már egyrészt meghallgathattak a éppenséggel a születésnapon a kedves hallgatók, és a nyár folyamán majd az egész művet is meghallgathatják. Annak ellenére, hogy majd még lesz egy beszélgetésünk ugye hétfőn a Horvátné meghal ról, mert akkor majd annak rádióverzióját hallgathatják meg a kedves hallgatók, és az volt az első, amivel berobban ő tulajdonképpen az irodalmi életbe. Én azt mondanám, hogy azért egy pár szót arról az indulásról beszéljünk itt, mert fontos lenne, hogy ő a Nyugatban egy novella pályázaton
a Horvátnéval,
igen, nyert, a Horvátnéval ami nyert. Meglepte őt magát is.
És a Horvátné az nem is akkor írodott, az korábban írta, csak beadta a pályázatra, és akkor mindenki meglepődött, akkor nagyon hirtelen fölkapták, és utána egy picit talán elengedték a kezét, és utána írt újabb pályázatokat, nem véletlenül már nem a saját nevén, tehát ott már ez a Lakos László néven írogatott pályázatokat, mert nem érezte azt, hogy őt jól kezelnék ebben a helyzetben. Ez az a sértettség, amiről korábban beszéltünk.
Igen, én egyébként csak azért szeretném egy pár szó erejéig idehozni ezt, mert jellemző talán, és az Aurélt is ide hozhatjuk ugye ezáltal, hogy ő szeretett valahogyan olyan történeteket megírni, ami, ahogyan az imént mondta, hogy bárki más is megírhatta volna, tehát nagyon sok mindenkinek jól lát volna, mégis ő megírta, de nekem az az érzésem, mintha mégis idegen lett volna tőle. Tehát ott is egy ilyen nagyon naturalista, a paraszti világot felrajzoló dolog. Hát hol volt ő ehhez, hogy mondjam, test közelben?
Hát érdekes módon ezeket a a gyűjteményes kötetben mezőföldi novelláként fölvezetett írásokat. Ezek valóban személyesek, mert ugye Németh Lászlóról tudjuk, hogy az édesapja tanár volt. Amikor megszületett, akkor épp Nagybányán volt tanár. Megjegyzem, Terzsánszky Józsi Jenő is ott gyerekeskedett, és ő is és tanította, és kölcsönösen jó emlékük volt egymásról, zárójel bezárva. Aztán ugye igazából ez a szilasbalhás, ma mezőszilas volt az ő családi bázisa. Ma is úgy emlékeznek, sajátjuknak tartják, és ott van az egész klán, hogy úgy mondjam, és ez volt az a közeg, ahol ő megismert egy falusi réteget. Ez a jómódú gazda réteg volt alapjában véve. Ha megnézzük, hogy ki ez a magyar írók milyen világról számolnak be, hát mindenki arról, amiben fölnőtt. Tamás ugye farkaslakáról, Kodolányi János arról a szörnyű világról, amit ott megismert, a sötét világról. Tehát mindenkinek megvolt a maga falu élménye, Gárdonyinak is ugye nagyon sokféle falu élmény volt. Na most ez a polgárparaszt, vagy jómódú paraszt, ez egy megint egy másik speciális képződmény. Itt is azért a központi kérdés mindig a megérhetés, a jus, az örökség. A horvátné meghal is alapjában véve erről szól, és más...
Erről ezzel, és nem a tragédiáról igen. szól.
Tehát mindenképp egy meghatározó motívuma ott is a halál, és ezen keresztül maga az örökség, az örökösödés, az esetleges konfliktusok, és a többi. Na most úgy tartjuk számon, és a szakirodalom is úgy tartja számon, hogy Németh László a horvátné meghallal került be az irodalmi köztudatba, és ugye ennek kapcsán, amit számtalanszor idéz ő maga is, meg vele kapcsolatban is, az a levél, amit Osváth Ernőnek írt, amiben azt mondta, hogy ő a magyar szellemi élet organizátora kíván lenni. Arról viszont nem esik szó, ugye, meg hogy ugye ezt már az orvostan hallgató korának a végeztével, tehát már a cselédkönyves orvosként írta. Hát a megjelenését a pályázat beküldés előtt egy-két évvel, de hát ugye ez 20 éves korban nagyon soknak tűnik.
Oh, igen,
hát
igen.
70 éves korban már nem annyira. Tehát ezért így az, hogy jóval korábban írtán, tehát az egy-két évet jelentett. De hát ugye tudjuk, hogy Tamásinak is ilyen anekdotikus formán került az ottani, ő is egy pályázattal került az olvasók elé és az irodalmi életbe. Ami ugye elgondolkodtató, hogy volt egy olyan korszak, amikor folyóiratok olyan pályázatokat tudtak hirdetni, amikre brilliáns tehetségek jelentkeztek. Megint egy zárójelet be lehet zárni, el lehet gondolkodni azon, hogy mi volt ez a korszak, mert ez pontosan megint a Trianon utáni
időszak. Hát ezt a legjobbkor mondja Gáspár, mert ma van a Nemzeti Összetartozás napja, ugye, június 4-e.
Igen. Nem is véletlenül mondom. Tehát, hogy itt azért van egy világ, amiben ezek a tehetségek fölbukkantak, és hogy ezekre a tehetségekre volt igény. És főként amit mondtam az előbb, az útkeresés, hogy igen, Németh László keresi az útját, de hát keresi az egész nemzet, az egész magyar állam, Magyarország is keresi az útját, a magyarság is keresi az útját, és ez roppant fontos ebben az összefüggésben is, mert valójában Németh László nagyon büszke volt arra, hogy ő még egyetemistaként írt Szabó Dezsőnek egy hosszú 20-valahány oldalas összefoglalást arról, hogy mit kellene csinálni ebben a helyzetben, ami Szabó Dezső nem közölt a lapjában, de egy szerkesztői jegyzetben azt mondta, hogy pont ilyen fiatalokra van szükség, ezt várom, ez az én álmom, azért írtam, hogy ezek a fiatalok előjöjjenek, és hogy ilyen felelősen gondolkodjanak, stb. Nyúlfalknyi, mint amilyen 5-6 soros szerkesztői üzenetben, azért nagyon súlyos mondatok hangzottak el. Nem azért, mert különben olyan súlyosak lennének, de hogyha ezt Németh László kapja, akinek az egyik bálványa volt Szabó Dezső, sok szempontból példaképe, szellemi mozgatója, stb. Németh László tulajdonképpen nem sokszor emlegette, de valójában ezzel a szerkesztői üzenettel érkezte magát íróvá avatottnak, amikor még igazából nem is írt. Tehát ha összerakjuk, hogy Szabó Dezsőnek mit írt, ezt csak közbe tudjuk, ha nem maradt fenn a szöveg, Németh László utal rá, mit írt Osváthnak, azért, hogy mondjam, nem egészen azonos irányú személyiségek, ugyanakkor mind a kettő Németh László szemében a nyugatot jelképezi. Ezek után a Nyugat pályázatán nyer, egy paraszti tematikájú írással, amikor a tanácsköztársaság bukásával, összeomlásával, az egész tragikus forradalmi hullám elültével kiderül, hogy a hasonlóképp csődöt való ellenforradalmi törekvésekkel, amitől Szabó Dezső azt várta, hogy majd megvalósítja azt, amit a forradalmaknak nem sikerült. De ott van Németh László is, és ott van ez az ország, amelyik szeretne egy megújulást, egy átfogó, a forradalom igénye megmarad, akkor is, hogyha ezt a szót akkor már nem szabad kimondani. Tehát Németh Lászlóban is megvan ez a buzgalom, ez a vágy, hogy csak keresi az útját. Nem is Németh László keresi igazából az útját, hanem ez a fajta lelki szükséglet. És ezt találja meg a maga egyik út lehetőségét Németh Lászlóban. És hogy jön ehhez? Az Aurél. Ez már a 20-as évek vége. Németh László túl van az első fölbuzduláson és az első rohamon, amit az irodalmi élet, a szellemi élet szervezésére a maga részéről indított. Azért gondoljunk bele egy kicsit. Ma tudjuk, hogy ki volt Németh László. Tudjuk, hogy végeredményben voltak hónapok vagy időszakok, amikor valóban megvalósult a vele való vitában, az ő hivatalos püfölésében, meg minden egyében, de az mégiscsak azt jelentette, hogy szervezte a magyar szellemi életet. Mégiscsak organizátora, vagy katalizátora volt bizonyos folyamatoknak. Viszont amikor elindult, akkor ott van egy cselédkönyves orvos, aki írogat. Most mit gondoljunk erről? Ugye mit gondoltak a kortársak erről? Az gyorsan kiderült a Napkeletnél, ugye amelyik mégsem a Nyugat, bár megint egy, még azért szerintem máig hatóan egy egykori ideológia által kialakított vélemény szerint a Nyugat ellen lábasa. Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem, de hát épp az mutatja, hogy a Napkelet szerzői közt és a Nyugat szerzői közt milyen átfedés van, hogy azért ezt egy kicsit át kellene értékelni. Hát a Napkelet szerzői közt nem csak Németh László volt ott, hanem Szerb Antal, Hanvas Béla, Vörös Sándor, Keresztúri Dezső, tudom is én még, nagyon sokakat fel lehet sorolni, akik a Nyugathoz kötődtek. Tehát a Napkelet mindenképpen egy igen igényes orgánum volt. Horváth János volt azért, ugyancsak nem akárki az irodalom történetírásban. Szabó Dezső mérhetetlenül föl volt háborodva, szobatársa volt Horváth János és az Ötvös Kollégium, hogy így eladta magát. A szobatársa volt Kodály Zoltán is, meg Balázs Béla is, és ha belegondolunk, hogy micsoda szoba volt az, ahonnan ez az egész új népies gondolkodásmód egyszer csak kinőtt, és a Nyugathoz Németh Lászlót és Szabó Dezsőt, vagy Szabó Dezsőhöz a Nyugatot, azt kötötte, hogy Szabó Dezső írt egy kitűnő tanulmány Berzsenyiről, amely gyakorlatilag Berzsenyi újrafelfedezését jelentette, mert Berzsenyit azért három nemzedékre, ki lehetne számolni, hogy pontosan mennyire elfelejtette a magyar irodalmi közvélemény, nem tartották számon, de közben másokat, mint amilyen Virág Benedeket, meg a kortársakat, ez úgy számon tartották.
Hát a régi költőknek mindig ez a sorsuk.
Az biztos, de Szabó Dezső fedezte fel a modern Berzsenyit, amelyik máig ugye jelen van. Na jó, vissza kellene térnünk szegény Aurélhoz. Németh László nehéz sorsát nem utolsó sorban az okozta, hogy túlságosan direkt formában fejezett ki bizonyos tartalmakat. Az Aurél a Kékesre megynél ismeretes, a szakirodalom számon tartja, hogy Marszonnai Tiborról mintázta figurát. Marszonnaival egyébként Gödön is sokat sétált, beszélgetett, tehát közel állt hozzá, írt is róla tanulmányt, össze is vesztek, kivel nem veszett össze Németh László, ez is, ahogy Szabó Dezső is mindenkivel összeveszett, de tényleg fantasztikus, hogyha az ember megnézi, most megnéztem ide készülve a Marszonnai életrajzot, és félelmetes, hogy milyen könnyűszerrel beazonosítható az ő figurája. Egyrészt ugye van itt egy névváltoztatás, hogy más a művész név, az írói név, és más a valódi név. Marszonnai Truffrechtnek hívták eredetileg, és az anyja családjából jött ez a franciás hangzású név, ahogy az Aurélnál a Gerendai, az indulása, az is bizonyos szempontból hasonló volt. 28-ban jelent meg az írás, és itt egy Szatír szarvak nevű kötetről esik szó, mint a Gerendai Aurél alkotásáról. Na most Marszonnainak 27-ben jelent meg, kacagba tört ki a faun a pagonyból. Na hát a faun és a szatír nem állnak olyan messze egymástól, bizony, hogy ebből is ne lehessen rájni. A novellában szatírszarvak, ugye a cím.
Hát de a kortársak ezt biztos értették. A, nagyon jól, de nem biztos, hogy kell tudnunk ezeket hozzá, de, hogy élvezzük.
Nem kell tudnunk, igen, de a német lászlói írásmódra mégiscsak jellemző, és hogy ez emiatt azért sokan halálra sértődtek. Én a magam részéről tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy a Gödi beszélgetéseik és sétáik során Marszonnai elmondta neki ezt a történetet, hogy hogyan akarták őt befogni férnek, és aztán hogy derült, hogy mégse ő az, és hogy járt pórul. Mindkét fél, mert ő is a szerelmében, az úgynevezett szerelme is pedig a számításában. Tehát, hogy ez a tragikomédia miként ért véget, ez annyira életszerű, ma tulajdonképpen furcsa, de akkor nem volt az.
Na hát, Sete Vilmos is olyan fajta rendező, aki szeret utána nézni annak, hogy a mű mögött mi húzódik meg, és gondolom, hogy ezek most nem újdonságok, amiket Grógás már
nem mondott. Is.
Na, de beszéljünk, hogy hogyan vált ez hangjátékká most itt a hallgatók számára, és hogy kik szerepelnek, és hogyan egyáltalán hogyan lehetett ezt a művet megközelíteni, mert az előbb is megkérdeztem, de aztán nem jutottunk odáig.
Hát ilyenkor mindig az a probléma, hogy lehet egy kis regényt felosztani úgy normális darabokra, hogy az működőképes legyen. Tehát, hogy ez a valódi probléma egy ilyen sorozatnál, hogy fejezzünk be egy részt ahhoz, hogy valaki leüljön meghallgatni a következő részt, és hogy ne verjük szét a történetet. Ez a legnehezebb, hogy így beosztani ezt a sztorit. A szereplők Gerendai Aurél, Kerek Dávid, Keserűné, a kifőzdés, aki a Népligetből érkezett, ahol én lakom, Deáki Nóra, és nagyjából ugyanazokkal az emberekkel dolgoztam együtt, akikkel egyébként is szoktam, és azt gondolom, hogy egy jó ívet sikerült felépíteni.
Hát az azért is fontos, ugye, hogy milyen színészeket választ a rendező, hogy jó beazonosíthatóak legyenek a hangok, mert hát ugye
ez
itt nincsen kép.
És Németh László azért 1934-ben és 35-ben az irodalmi osztálynak a vezetője volt a Magyar Rádióban, tehát hogyha 91 vagy 92 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor vele beszélgettünk volna most itt, és ő nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy kitalálja a rádiónak a jelentőségét ebben a történetben, az irodalom bemutatásának történetében. Tehát ő gondolkodott ezen, nyilván bele is szólt volna, hogy csináljuk.
De gondolom, hogy azért az írás közben ő nem gondolkodhatott adaptációkon, vagy gondolkodhatott? Nem.
Nem.
Hát ez szerintem nem is szerette.
Pláne akkor eszébe se jutott, hogy ő a rádió közelébe juthat néhány év múlva.
Nem, most nem pont erre a műre gondolok, csak úgy általában.
Máshol vagyunk időben, az 34-35.
Igen, és
már akkoriban találtak ki Ottlik a hangjáték műfaját.
Nyilván egyébként.
Nem is örültek neki a rádióban.
Gondolom egyébként Németh László vagy Csészabó László biztatására. Pontos történetet nem tudom, de egyértelmű, hogy a rádiónak voltak akkor már színházi közvetítései, ami nyilván
hát akkor jöttek rá,
történet,
hát, hogy, na jó, hát ugye más akkor jöttek rá arra, hogy az úgy nem jó, mert azt hiába halljuk, ha nem látjuk. Így és van. Akkor ott írt két tanulmányt, ilyen módon, hát nem szokták az ő nevéhez kötni, én mindenképpen az ő nevéhez kötöm a hangjáték műfajának a megteremtését, mert ő írja azt le, hogy kellene ezt megcsinálni, teljesen eltérni attól, ahogyan a színházi közvetítéseket készítették. Okay. Ezeket magától találta ki, és akkoriban ő neki egyáltalán nem volt valami jó híre a rádióban, azt hiszem, hogy el is küldték ezek után. Aztán visszakerül később. No, hát visszatérve még azért ehhez a hangjátékhoz, amit most egy pár napon áthallgathatnak a kedves hallgatók, tehát hogy visszavisz majd az olvasáshoz minket? Ez mit gondol erről se?
Én inkább azt szeretném, hogyha a színház felé vinnél minket, tehát hogy nem arra való a rádiójáték, hogy segítse a lusta olvasókat. A rádiójáték az élményt kell, hogy adjon ugyanúgy, ahogy a színház. Ezért nem egy ember olvassa föl a kis regényt, ezért színészek szerepelnek benne, és próbáljuk valami dramaturgiát építeni ebbe a történetbe.
Igen, tehát itt szó nincsen hangos könyvről, hanem ez hangjáték. Ezt mindig szeretjük hangoztatni, hogy nehogy összekeverjük a kettőt.
Szerintem kedvet csinál Németh László olvasásához, aki még hajlandó egyáltalán olvasni azokban, de meg fog lepődni, mert ez annyira kilóg a Németh László szép próza sorából is, hogyha ezek után elolvassa a Gyászt, vagy az Iszonyt, most a terjedelmesebb regényekre nem is gondolok, akkor nem azt fogja kapni, amit várt, hanem nehezebbet és jobbat.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és visszavárom a vendégeimet hétfőn, akkor pedig a Horváth Némekarról fogunk beszélgetni, illetve újból Németh László életművéről. Köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk. Gróf Gáspár, József Attila díjas irodalomtörténészt, kritikust, közírót, és Ete Vilmos a hangjáték rendezőjét hallották. Itt nálunk tehát a Rádiószínházban most következik Németh László Auréla Kékesre megy című kis regényéből készült ötrészes rádiójátékunk első része. A mesélő Tokai Csaba, Keserűné, Sarolta, Földeáki Nora, hogyan ez már itt elhangzott, de nem is sorolom végig a színművészeket, hiszen azt meghallják majd hamarosan a kedves hallgatók. A zenei szerkesztő viszont Horváth János volt, és amint mondtam, rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A hangjáték sorozat holnap este is folytatódik a második és a harmadik résszel itt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk, jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő, Böldi Tóth Zsuzsa.
Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádiószínház.
A következőkben Németh László Aurél a Kékesre megy című írásának rádióváltozatát. Annak első részét hallgathatják meg.
Egyik egyéniségedet napszámnyűvöd, de a másikat tokban őrzöd, mint öreg hivatalnok a cilinderét. Keserűné is kivette magát a múlt drága dobozából, megtörölte a hajdani úrinőt, sni, olyan fényes, mintha nem is neki volna kifőzdéje a Mester utcában. A keleti pályaudvaron még csak a ruhája volt tartózkodóan finom, a vonaton az arca is előkelőn egykedvűvé merevedett. Kálkápolnán egy pengőt adott a hordárnak, s a csatádfürdői autóbuszos, akinek kitűnő rangszimata van, méltóságosnak titulálta. S miért ne? Került ki ő közülük kegyelmes is. Egy jókuti lány a szegénységben is jókuti lány marad. A törvény igazán tehetne róla, hogy ilyen nagy család gyermekét, ha kifőzdét nyitott is, minden vicéné lene nagycsádozhassa. De a törvény is a megtollasodott libás asszonyokért van. Hanem ami azt illeti, Keserűné nem szorul a libás asszonyok törvényére. Itt sétál a fürdőhely sétányán, hallgatja a délutáni zenét, akár a többi méltóságos, s ember legyen, aki göndörre bodorított őszfürtjei alatt észreveszi a piszkos munkás vendégek körmére vigyázó asszony krajcár gondjait. Van valami vontatottság benne. Talán ő is szívbeteg szegény, aki az eleven kislányát is azért hozta magával, hogy legyen valaki, akit orvosért szalajt, ha az asztma utoléri. Mintha volna is valami a járásában a szívbetegek kínos rátartiságából. Vagy csak az előkelőségtől ilyen? Divat fölötti fekete selyem ruhája az idősebb úri hölgy örökviselete. Közönytől bágyat szeme fölényesen tér ki a fürkésző tekintetek elől, mintha fölhányná, mit botlotok belém? Már a kislány nem ilyen disztingvált. Bizonyosan ő a legnehezebbik esete szegény Keserűnének. Hiába, Ez a gyermek nem emlékszik a Fehér megyei kúriára, ahol a két idősebb nővére oldalán csetlet botlott. Az özönvíz utáni gyerekő, aki a Ferencvárosban ébredt a világra, s minden szülői gondosság ellenére van benne valami a Népliget lány gaminjaiból, akikkel a polgári iskolában összebarátkozott. Térd alá érő szolid krémkosztümjét, finom szabású antilopcipőjét, fehér kesztyűjét anyja bár madasban nevelkedett ízlése rendezte össze. De az öntudatos úri leány jelmeze mögül egy perfit szoknyácskájú, masnis vászonblúzú, fiús testű és fiús tempójú ördög készül minden pillanatban kiugrani. A szeme jár, mint a csík, az öreg nénike tekintete vellájára szúrja, s az örökké újságot olvasó bárány úrnak utána fordul és megjegyzi:
nézd, mama, a hentes reklám.
Ezeket a kis gonoszkodásokat persze senki sem hallja, s a sétány öreg hölgyei elismerő meglepetéssel figyelnek föl a kellemes jövevényekre. Igazi finom úrinő, mondja a kritikus báróné, lornyonját az ölébe ejtve, de a kicsike eleven véli a társalkodónő. Istenem, fiatal, s a bárónő a német regények kobold naiváira gondol. De keserűné elégedetlen. Csupa vém banya, mormogja. Alig látni egy fiatal arcot. Milyen csendes hely! A vicinál is 4 kilométernyire áll meg, s a legkétségbeesettebb füttyentése sem hat el a legmátrább mátrának ebbe a halott katlanába. Az országút is megkerüli a fürdőtelepet, az üveggyárba szalmát szállító palócoknak 10 percet kell keringőzniük, hogy a fürdőközönség nyugalmát meg ne háborítsák. A szállodák szétszórt fióktelepei apró játékházak a hatalmas platánok és vadgesztenyék közt. A kanyargós parkutakat, a fenyővörös és pudvás gajhámlása s a megrozsdásodott tűlevelek fövenye borítja. A csosszanó öreg lábak elelgördítenek egy-egy fekete magvú tobozt. Az emberek úgy elvesztik egymást a beugróba lapuló fehér padokon, az utak tekervényein, hogy szinte meghökkennek, amikor megint egymásba botlanak. Mintha azért volna ilyen csöndes, hogy az elvásott szívbillentyűjű öregek jobban hallhassák a mellükben dobogó halált.
De hisz ez egy kripta.
Szörnyülködik keserűné, aki az egyik lányán siófokon, a másikon az Adria mellett adott túl. Már bejárták az egész telepet, és sehol fiatalok. Csak a hántatlan bükkgalyakkal kerített Mária kép előtt imádkozik egy áttetsző arcú lány, s a teniszpályán ügyetlenkedik néhány fiatal s kövér zsidó fiú.
Ezen a klinikán költsem én a pénzt. Erre írta az a csirkefogó Feri, hogy igazi előkelő hely. Itt csak jó társaságba kerülhetünk. Köszönöm ezt a társaságot, holnap pakolunk.
Ez a csirkefogó Feri, keserűné egyszem fiú magzata, télen másodéves gépész, de nyáron cserkés segédtiszt s szuverén rajparancsnok. Az idei nyarat itt koplalják és napfürdőzik át a közeli gajatetőn. Látta csatát fürdőt, s nem győzte invitálni a mamát, hogy ide jöjjenek. Keserűné nem érti, hova tette az a szamára szemét. De Aliz nagyon is érti, nem fakad ki, nem kesereg, ludasan hallgat, s a holnap pakolunk vezényszóba kissé belesápad. Úgy látszik, titkos szépségei is vannak csatát fürdőnek, melyeket keserűné még nem fedezett föl. Majd csak lesz valahogy gondolja, s érdeklődve néz szét a tejcsarnok teraszán. Az uzsonnát ugyan nem vették föl a költségvetésbe, de keserűnét mindenhová beszimatoltatja a kétségbeesés. Az öreg hölgy és lánya itt is feltűnést keltenek, s egy-kettőre lefegyverzik a kis fehér bóbitás kiszolgáló lányt.
Nem, csak magadnak, Aliz, tudod, hogy nekem nem szabad.
A fehér bóbita a világért sem gyanakodik az egy adag gyümölcsös rizsre, melyből a méltóságos asszony éppen csak egy kanálnyit fog megkóstolni. Ez a kis mosolygó kreol nem élhet meg rajongás nélkül, s a hölgy és a kislánya olyan kedvesek, sűrök forog, hogy kiszolgálja őket, s elhanyagolja a gyümölcsös rizsért a sorát. Ott legalább egy hölgy fönnhangon türelmetlenkedik.
Mégiscsak bosszantó.
Kisasszony, a fagylaltunkat.
Ez az első hamisítatlan férfi hang, s keserűné kanalával a szétnyomott megy fölött odareszkírozza a szemét. Egy pillantás, s már lefényképezte a korlát melletti kis asztalt, beveszi a medgyet és gondolkozik. A gyors fénykép egy 25-26 éves fiút, s egy 10-15 évvel idősebb asszonyt mutat. A férfi fekete, tüzes arc, mégis szembekiáltóan férfiatlan, van rajta valami vattában ápolt, örök csecsemőszerű. Az asszony csupa hegy, él és szöglet. Hegyes és hosszú az orra, hegyes és hosszú az álla, s a könyökét is úgy törtja, mintha ki akarna vele valakit lyukasztani. Nem csúnya, de exaltált. Eleinte úgy látszik, a nő volt türelmetlen és ingerült, aztán magával ragadta a fiút, s most a fiú dühös és ő csillapítja. A fiú úgy dühös, ahogy a rosszul nevelt vakarcs gyerekek, s az asszony úgy csillapítja, hogy kifáradt és elgyötört anyák csillapítják kissé debilis gyermeküket. Keserűné tűnődik.
Nem az anyja, semmi esetre sem az anyja, de a felesége sem. A fiú föltétlenül úrféle, van benne valami tájékozatlanság, amely messziről elárulja a nagyúri családok költőszekrényben lett csemetéit. Rokonok?
Keserűné egy új pillantást kockáztat meg. A kisfiú úgy látszik megnyugodott, türelmesen szopogatja a fagylaltját, s az epervörös kehely fölött Aliszt nézi. Keserűné tovább sétáltatja a szemét, s pillanatnyilag érdeklődő tekintetét visszamenőleg is hideggé merevíti. Alisz ebben a pillanatban végzett a rizses gyümölcsel, amely nyilván ízlett neki, mert az anyja kétszer is rászólt.
Alisz, nem vagy a Népligetben.
Szegény kislány, a vasútra szánt 10 órai szalámit ebédelte csak, s mi egy fiatal szervezetnek egy adag rizses gyümölcs, ha még olyan protekciós is. Hiába lassított az utolsó kanálnál, a rizsnek végérvényesen vége. Igazán bosszantó, s ezt a bosszúságot éreztetni kell valakivel. Keserűné valami hallatlant lát. Aliz, aki csak nem szembenül az ideges párral, fölhúzza az orrát úgy, hogy 1000 apró redőcske gyűl a kis fitosa köré. A száját csomóra szedi úgy, hogy az ajkai szinte belefehérednek a nagy ráncolásba. Ez bizony egész közönséges strici grimasz, s itt nem oly stílszerű, mint a franc stadtpályán. Keserűnének az őseire kell gondolni, hogy Aliszt nyakon ne üsse.
De amikor olyan bambán bámul...
Aliz az üres tányér fölött nem csak bambának, de kiállhatatlannak is találja az idegen fiú kicsorduló szemét.
Nézd, ómama is észrevette.
S csak ugyan a korlát melletti asztal fölött megint megmoccannak a szenvedélyek. A csupa él nő valami szemrehányás félét rebeg, mert a fiú fölpattan, majd eldönti a kis márványasztalt, s egész hangosan kiáltja.
Kérlek, ne taníts engem! Ki nem állhatom a folytonos gyámkodásod?
Ülj le, kérlek!
Egész lénye egy rábeszélés. A fiú leül... S mint aki legyeket hesseget, bosszúsan kapkodja a fejét, s felhörpinti a fagylalt mellől a vizet. Az asszony gesztusai arra vallanak, hogy megnyugtatásból új szemrehányások felé lendíti magát. A szívére teszi a kezét, és méltatlankodik.
Én nem tartalak, mehetsz, ha ennyire nem becsülöd meg az én áldozatkészségemet. Mehetsz.
Mire a fiú bűnbánóan hallgat, s olykor Alizra pislant, mint a gyerek, akinek azt mondták, ne gondoljon a krokodilusra, s most csak azért is rá kell gondolnia. Keserűné úgy hiszi, érti a helyzetet és fizet. Az kellene, hogy ez a bolond nő belé kössön. De amint a teraszról lefelé ballag, nem az elutazásra gondol, hanem a fiú póklábújjait látja, amelyek legalább 300 esztendővel voltak degeneráltak. Javíthatatlan keserűné. Ember annyira fél a szakadéktól, hogy beleugrik. Radicsné mindenáron meg akart ismerkedni keserűékkel. Ott ólálkodott a parkban, s leste mikor szólíthatja meg valamelyiküket. Mit akart velük? Kitől félt? Aureltól, az idegenektől, önmagától? Ismerni akarta őket, tudni, mit várhat tőlük. Ha vihar, legyen vihar, de nem bírta ezt a feje fölött lógó bizonytalanságot.
Észrevette a kis csitrit. Nem csak meglátta, észrevette. Ismerem az Aurél szemét, s a gonosz most ott forgatja az agya legtitkosabb zugában. Meghempergeti mindenféle bolond illúzióban. Egész tündér a kis impertinens. Biztos, hogy fontos. Nem is törődik vele Aurél? De hát, ha törődik.
Ez a hát, ha elég nagy szó ahhoz, hogy Radicsné rászánja a nappalait és az éjszakáit.
Megszólítsam a leányt. Nem jó, a hangom elárulna. Lám, az öreg hölgy ott ül a jegénye fenyők szektek is köröndön. Fölteszi a szemüvegét és olvas. Egész rokonszenves úriasszony. Az ember szinte sajnálja, hogy nincs mellette egy társalkodó nő, aki megkímélje az olvasás kínét.
Radicsné hóna alatt egy vázlat füzet fityeg. Igazán nincs olyan hangulatban, hogy rajzoljon. Az egész festősége nem komoly. Nem volt komoly már akkor sem, amikor az urával élt. Most meg egyáltalán nem az, de ez is valami. Egy titulus, amihez hozzájutott. Radicsné a festőnő, s ezt a címet igazán kár volna elhajítani. Azért hát rajzol olykor, s a vázlatkönyvét ki nem eresztené a hóna alól. Ez a vázlatkönyv idestova 17 éves. Csak a végén van néhány üres lap, de aki elkéri, azt hiszi csupa friss vázlat, s csodálkozik, hogy a művésznő mennyit dolgozik. Most azonban a könyv is kapóra jön. Patak fut el a sötét fenyők alatt, a ráhajló kaszálatlan fű egészen eltakarja, csak a csörgése árulkodik rá. A patak fölött kissé nagyképű fahíd. Radicsné oda támaszkodik a korlátnak és rajzol. Félig háttal áll keserűné felé, mintha észre sem venné. Hirtelen becsapja a vázlatkönyvét, mint aki nincs megelégedve a témájával. Közelebb húzódik a padhoz. Kiszemel egy jegenye fenyőt. Ó, ez a jegenye fenyő bizonyosan gyönyörű példány. Kár, hogy nincsenek itt a pasztelkrétái. Milyen virtuózitással rétegezné fává a bágyat ezüst, kék és sötétzöld színeket. Áll és nézi a galjakat. Nem, így nem jó. Túl közel áll hozzá. Hátrál. De talán ülve kényelmesebb volna. Mi? Hisz itt pad is van.
Szabad?
Keserűné látja ezt a manővert és gondolkozik. Fél ettől a hóbortos asszonytól, viszont talán jó volna megismerni. Belesandít a vázlatkönyvbe. Ó, egész jó. Keserűné ért valamit hozzá még a bármadasból, s meglepetve látja a szürke papírból a valódinál kissé csapzottabban kibontakozó fenyőfát. A rajzoló azonban nagyobb igényű. Ő nincs a rajzával megelégedve. Felsóhajt, összecsapja a könyvet, és odaejti a padra, oly ügyetlenül, hogy lesodorja az idős hölgy munkakosarát. Radicsné magához tér, és vigasztalhatatlan az ügyetlenségeiért.
Bocsásson meg, asszonyom, paradoxon, de amikor rajzolok, vak vagyok.
Igen, a művészi munka leköti az embert, különben is nem történt semmi.
De Radicsné a világért sem ejtené el a beszélgetést.
hogy hivatásos vagyok-e? Igen. Van rajztanári diplomám, és ki is állítok. De csak időtöltésből űzöm ezt, nem vagyok rászorulva.
Keserűné elkéri a vázlatkönyvet.
Az intézetben én voltam a legtehetségesebb rajzoló. Sajnos az élet kimagvazza belőlünk a legszebb ambíciókat is.
Aki egyszer belekapcsolódott a művészet áramkörébe, élve nem szakadhat ki belőle. Én azért váltam el az első uramtól, mert nem méltányolta a talentumomat. Márpedig előbb lemondok a levegőről, mint legszentebb ösztöneimről. Ezért veszem magam lehetőleg művészekkel körül. Csak a művészek igazán fiatalok, és az ember ne szalassza el a fiatalságot. Itt is egy kedves kis költő az egyetlen társaságom.
Keserűné hallgatja, s időnként lovat vált alatta. Érzi, hogy ennek az asszonynak ki kell beszélnie minden titkát, különben megfullad. Mérlegeli az exaltált mondatokat, és rekonstruálja az igazságot. Az igazság nem reménytelen, de vajon csak művészete és fiatalsága van a vattában ápolt ifjúnak, vagy egyebe is? A két asszony már össze is barátkozott. Radicsné megnyugszik, hogy igazi úrinővel van dolga, akinek a lánya is tiszteletben fogja tartani a tulajdonjogot. Megkönnyebbülése újjongó mondatok s megokolatlan szeretetnyilvánítások tajtékát hányja. Végtelenül örül, hogy ilyen szimpatikus úri hölgyre akadt. Ezek a fürdővendégek igazán kiállhatatlanok.
Egyedül van? Nem a kislányával? No, ennek nagyon örülök. Biztosan jó barátnők leszünk. Ó, nem vagyok én öreg ahhoz, hogy a kislány barátnője legyek.
Úgy ugrál a föltápászkodó keserűné körül, mint egy kis bakfis. Elveszi a munkakosarát, fölszedi a lepottyant könyvét, a karját kínálja. Mintha csak a vagyonára váró unokahúga volna. Közben Aliz is előkerül. Az oldalán egy férfi. Alacsony, vállas, bizalmaskodó arc kifejezésű ember, olyan, akinek megörülünk, hogy íme egy gyakorlati ember. Keserűné megpillantja a gyakorlati embert, s szemöldökei egyetlen homlokára csúszott szörpamacsba futnak. Hát ezért kellett nekik csatát fürdőre jönniük. Ezért az alacsony, teniszdresszes, kicsinyabors emberért igazán kár volt az úti költség. Aliz is érzi a pillanat rejtett veszélyeit, s megszeppenését színlelt elfogulatlansággal palástolja.
Képzeld el, kivel találkoztam.
Látom. A lányom, Aliz.
Örvendek.
A fiú is meghajol.
Halász Antal.
Ó, a tréner urat már ismerem.
Radicsné bizonyára egész elfogulatlanul mondja ezt. Hisz ő túltette magát a társadalmi előítéleteken, s egy cigány fuvolást is megölel, ha Aliz lovagjául szegődik. De Aliznak ez a tréner a lehető legrosszabbkor jön, mert anyja szemeiben Mózes két kőtábláját s az Ótestamentum kegyetlenségét látja megvillanni. Megtanítja ezt az asszonyt. A legédesebb hangján vág vissza.
Hisz mi láttuk már egymást tegnap a tejcsarnok teraszán. Hallod, hogy milyen fiatal urad van?
Nem az uram.
Radicsné keserűnéhez fordul, aki mint röptében megfagyott ostor mered a lánya felé. De a ráfordult szemek előtt oly hirtelen alakul vissza disztingvált úriasszonyjá, hogy lényének ez a hirtelen föltárt kettőssége jobban megdermeszti Radicsnét, mint Aliz nyilazó impertinenciája. Hogy Radicsné ijedelme teljes legyen, Aurél is feltűnik a szomszéd útkanyarulatnál. Sunyi boldogsággal sonfordál feléjük, hogy barátnője új ismerőseinek bemutatkozzon.
Gerendai Aurél.
Nagyon örülök.
Önök Németh László, Aurél a kékes remet című írásának rádióváltozatát. Annak első részét hallották. Mesélő Tokai Csaba, Keserűné Sarolta, Földeáki Nóra, Radicsné Emma, Tankó Erika. Aléz Keserűné lánya Kis Nikolett, Gerendai Aurél Kerek Dávid, Halász Antal Tóni Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.